flesh.
Művek, művészek, műértők. Fél óra a kortárs művészetről itt, a Klubrádióban. Szerkesztő műsorvezető, Balogh József. Kezdnek a Klubrádió hírei.
3 óra 42 törvénnyel nyitna ősszel az országgyűlés. 40 év szolgálat után nyugdíj lehetőséget adna a nőknek a kormány. Másfél milliárd eurót hagytunk az IMF-nél, írja az Index. Jó idő lesz holnap délutánig, aztán egy kicsit gyengül majd a meleg. Jó napot kívánok, Rímer Péter vagyok. 42 törvényjavaslattal készül a kormány az őszi ülésszakra. A tervek szerint a ház elé kerül egyebek mellett a 16%-os személyi jövedelemadó bevezetéséről szóló adócsomag, valamint a nemzeti eszközkezelőről szóló indítvány is. Ezzel az intézménnyel rendeznék a jelzálogval terhelt ingatlanok tömeges árverezéséből és a fizetési kötelezettségeiket teljesíteni nem tudók utcára kerüléséből fakadó problémákat. A jövő évi költségvetés és az azt megalapozó törvénycsomag mellette a legfontosabbak között az APEC és a vám és pénzügyőrség összevonásához szükséges jogszabályok megalkotása szerepel. Az elképzelések között van egyébként még a GYES és a GYED újraszabályozása, valamint a GYES melletti 8 órás munkavégzés tilalmának visszaállítása. 2011. januárjától szeretné életbe léptetni a Fidesz azt a javaslatot, amely szerint 40 év szolgálati idő után életkortól függetlenül nyugdíjjogosultak lennének a nők. Ezt jelentette ki a Fidesz nyugdíjügyi szakpolitikusa, Iván László sajtótájékoztatójáról Fekete Tóth Eszter jelentkezik.
Egyelőre nem lehet tudni, mennyit vesz ki a nyugdíjkasszából az a tervezett intézkedés, mely szerint a nők 40 év szolgálati idő után nyugdíjba mehetnek. Erről a Fidesz nyugdíjas tagozatának elnöke beszélt. Iván László kérdésre válaszolva azt mondta sajtótájékoztatóján, szakértőik ezt most számolják. Hozzátette, a szociális biztonság garantálása mellett kapják meg a nők ezt a lehetőséget, reményeik szerint jövő év januárjától. További kérdésekre válaszolva arról is beszélt, hogy nem csökkentett, hanem teljes jogú öregségi nyugdíjról van szó, a tervezett változás pedig körülbelül több 10 000 nőt érint. Iván László szerint sokat keresik férfiak a hír kapcsán, és azt kérdezik, miért csak a nőket érinti a változás. A Fidesz nyugdíjas tagozatának elnöke szerint ez majd egy következő lépés lesz, hogy a férfiak is megkapják ezt a lehetőséget, ha az ország gazdasági helyzete ezt lehetővé teszi. Stúdió.
Itthon tartaná a Fidesz az orvosokat, legalábbis ez derül ki a Nemzeti Erőforrás Minisztériumának leveléből. A Tárca egy jobbikos képviselő kérdésére válaszolva közölte, a kormány prioritásként tekint az alapellátás megerősítésére, ezért támogatni fogják a fiatal orvosok praxishoz jutását, és vonzóvá teszik a házi orvosi életpályát. A jobbikos Nyenes Géza korábban arra volt kíváncsi, hogy visszaállítja-e az új Orbán kormány a vállalkozó házi orvosok támogatását, amelyet a szocialisták megszüntettek. A válasz szerint bizonyos források most is rendelkezésre állnak, és az uniós pénzekre is lehet pályázni. Az IMF-nél hagyott 1,6 milliárd eurót az Orbán kormány, írja az Index. A lap szerint a bajnai kabinet ennyit félretett az IMF EU hitelkeretből, hogy annak sorsáról már az új kabinet dönthessen. Az új kormány azonban a június közepi határidőig nem hívta le a rendelkezésre álló összeget, így az végleg elveszett. Az új IMF hitelkeretről pedig a kormány a nyilatkozatok alapján lemondott. A lap szerint most valóban megvagyunk-e pénz nélkül, de tartalékba lehetett volna helyezni, és jól is jönne ez az összeg, ha újra kitörne a vihar a pénzpiacokon. Románia várhatóan lehívhatja az IMF felkötött hiteregyezmény 6. részletét, és arra is jó esélye van, hogy újabb megszorító intézkedések nélkül teljesítse az idei és a jövő évre tervezett államháztartási hiányt. Erről az ország IMF képviselője beszélt. Ehhez azonban a kormánynak javítania kell az adóbevételek behajtásán, akár csak az Európai Uniós pénzek sikeres lehívásának arányán, és csökkentenie kell az állam meg nem fizetett tartozásait a magánszférával szemben. Kedd délutánig gyenge marad a légmozgás, derült az ég, ebből következően meleg is lesz, bár ma még 31 fokos csúcsra számíthatunk, holnap délután északnyugaton erős felhősödés kezdődik, és ott már csak 28 fok körüli csúcshőmérséklet várható, délkeleten azonban marad a kánikula, akár 35 fokkal. Jövő hétfőig a hét hátra levő felében némi enyhülés, gyakoribb záporok és zivatarfoltok várhatók. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 3:30 a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Zöld Klub. Környezetvédelmi magazin a Klubrádióban minden szerdán 14:30-tól.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora. A mikrofonnál Törtei Takács Kriszta.
Egyelőre csak az ígéretek. Így fogalmaztak többen is azzal kapcsolatban, hogy a váltás óta nem indulhatott be az érdekegyeztetés, mert mint olvashattuk, a kormány bojkottálja az országos érdekegyeztető tanácsot. De már legalább vannak ígéretek arra, hogy az ősz majd meghozza ezt is. Borsik János az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének elnöke lesz a vendégem, akivel mindenről beszélgetünk. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Majd egy egészen más témára is számíthatnak a mai műsorban. Vajon mennyire váltotta be a hozzáfűzött reményeket a rehabilitációs alapba befizetendő összeg durva megemelése? Ennek hatására már több megváltozott munkaképességűt, esetleg fogyatékost foglalkoztatnak a cégek? Mit mutatnak a tendenciák? Már is kezdünk.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Úgy tűnik, hogy a kormány egyelőre legalábbis bojkottálja az országos érdekegyeztető tanácsot, bár az utóbbi napokban egyre több olyan hír érkezett, hogy majd ősszel elkezdődnek ezek a tárgyalások. Ehhez képest azért az 57 nap alatt nagyon sok olyan dolog történt, aminek az eldöntésében azt gondolom legalábbis az országos érdekegyeztető tanácsnak is lehetett volna, és azt mondom, hogy korábban lett volna szava. A stúdióban Borsik János, az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mi van az országos érdekegyeztető tanáccsal? Mit gondolnak erről, most bojkottálva vannak, vagy egyelőre csak hűtve? Hogy stílusos legyek ebben a melegben.
Szerintem a kettő együtt, mert az elmúlt két hónapban nem volt hajlandó a kormány összehívni az országos érdekegyeztető tanácsot. Noha, a fórumra vonatkozó törvény szerint alkotmányos joga a munkavállalói és munkáltató érdekképviseleteknek, hogy tárgyaljon az érdekegyeztető tanácsban. Ha ennek a két szociális partnernek alkotmányos joga, akkor a kormánynak meg alkotmányos kötelezettsége, mert csak így egész, így kerek a dolog. És idáig leperget róluk minden gyakorlatilag. Tehát ez meg nem véletlen, itt véletlenül nem történik semmi. Tehát úgy gondolom, hogy azok a törvénymódosítások, amelyek érintik a munkavilágát, azok úgy futottak keresztül, hogy eszük ágába se volt erről egyeztetni. Tehát azt gondolom, hogy ez egy szándékolt cselekmény, nem hanyagság.
Nagyon jó, megtalálták a módját, ez az egyéni képviselő indítvány. Igen. Című történet szerintem ma már nincs 14 éven felüli magyar állampolgár, aki ne tudná, hogy mit jelent ez. Még egy évvel ezelőtt se tudtuk, hogy ilyen van, mert nem igazán éltek vele. Tehát ez egy frappáns megoldás volt.
Volt ez korábban is, de ez a dömping... Ez a dömping, ez azért kiverte a biztosítékot a szakszervezeteknél. Ez az egyik, szerintem szakmaiatlan, és már bocsánat a kifejezését, az egyik legaljasabb módszer, mert mindent meg lehet kerülni, hiszen az 1987 évi 11-es törvény, ami a jogalkotásról szól, ott a 20-22. Szakasz magasságában kötelezi az előkészítésbe való bevonását az érintett társadalmi szervezeteknek, stb. Így aztán meg tudták kerülni ezt a dolgot, és úgy gondolom, hogy eszük ágában nem volt az országos érdekegyeztető tanácsot összehívni. Ősszel már nem lesznek ebben a helyzetben.
Miért?
Hát mert egy újabb kötelezettségük ébred ősszel, mégpedig a költségvetés elkészítésének időszakában, amikor a kormánynak javaslatot kell tenni a 2011. évi bérajánlásra, és ezt nekik kell megtenni, a szakszervezetek nyilván a minimálbérre tesznek majd javaslatot, és asztalhoz kell ülni előbb vagy utóbb. Ha nagyon utóbb, akkor sokkal több feszültség fog felhalmozódni, mert közben az embereket eléri az a jó néhány negatív hullám, ami a saját helyzetében gondot okoz neki, és akkor azt gondolom, hogy már jelentősen fog apadni a támogatottság ennek a kormánynak.
Ő nagyon optimista, mert hogy felmérések szerint pedig pont azt mondják, hogy még őszre nem éri el az emberek ingerküszöbét, mert hogy addig még fönt lehet tartani azt a fajta látszatot, illetve az emberekben még nagyon erős a vágya változásra, a mindenáron való változásra is tudja, amíg az ember csak jót szeretne látni, amíg én azt szeretném látni, hogy önnek szép a szeme, elnézést a személyeskedésért, addig én azt fogom látni.
Jó, ez a dolog ez rendben van, de azt gondolom, hogy van egy tehetetlenségi nyomatéka az ügynek, tehát ugye a választások után, majdnem minden választás után még 10%-kal növekszik a támogatottsága az adott a győztesnek.
Kivéve a legutolsó Gyurcsány kormány volt,
az
igen.
Az egy másik eset volt már, és ezt a szintet kell majd figyelni, és úgy láttam egy-két kutatóintézetnél, hogy az egyik az már stagnálást jelzett, a másik pedig már némi csökkenést jelez. Tehát azt gondolom, hogy elindul ez a folyamat, ezt nem lehet majd megállítani, de most még van ez a tehetetlenségi nyomaték, idő kérdése, kifutás kérdése, és az, hogy nem mindjárt kora ősszel, önnek ebben teljesen igaza van, hanem az ősz folyamán, és amikor pláne majd jön a következő év, és veszélybe kerül a minimálbérügye, a szakmunkás bérminimum kérdése, az adójóváírás kivezetése, és egyáltalán a bérajánlásról való tárgyalás, azt gondolom, hogy az már komoly okot fog adni arra, hogy elégedetlenek legyenek a munkavállalók. Ja, és nem is beszélve erről a korlátozásról, ami a közszférát érinti, úgy gondolom, hogy az például ki fog ilyen véleményeket, ilyen álláspontokat váltani.
Ön azt mondta, hogy megkerülhetetlenek lesznek ősszel a költségvetés miatt. Miből gondolja azt, hogy nincsen valami lehetőség? Azt szokták mondani, hogy minden, ami szabály, az azért van, mert megtaláljuk, főleg mi magyarok, annak a kikerülését is. Miből gondolja, hogy nincs olyan lehetőség, egy olyan időzített bomba, amit ma mégsem ön se én nem látunk benne a magyar rendszerben, az alkotmányos rendszerünkben, aminek alapján esetleg nem találják meg azt a kiskaput, amire kikerülik önöket?
Hát azt gondolom, hogy valahogy nem akar a tűzkerességen átesni a kormány az OET-ben. Nekünk nem kell kezdeni az OET-ben a munkát, mi folytatni szeretnénk, nekik kell kezdeni. Másrészt úgy látom, hogy ősszel már nincs magyarázat arra, hogy ne hívja össze, ne kezdeményezze az összehívást a kormány, mert részint a 98-2002-es helyzethez képest van két olyan új körülmény, ami akkor nem volt. Az egyik az, hogy az EU-nak tagjai lettünk, tehát az Európai Uniónak.
Nem lényegtelen változás,
nem lényegtelen, és ott vannak normatívák a szociális párbeszédről. A másik pedig, hogy megvan a törvény, ami az Országos Érdekegyeztető Tanácsról szól, és ezt nem lehet megkerülni. De szeretném jelezni, hogy éppen hallgattam valamelyik nap, vagy néztem egy interjút a miniszterelnök úrral.
Most majdnem minden tévéadón volt, úgyhogy
igen,
többet is láthatod.
Igen, de hát ugye engem ilyenkor csőlátásom van, mert nem a ígérgetések érdekelnek engem ebben, hanem az, hogy mit mond az országos érdekegyeztetésről, és aztán valamelyik tévés interjúban azt mondta, hogy és augusztusban vagy szeptember elején összehívják az érdekegyeztetési tanácsot. A nevét nem tudja a fórumnak. Ez megaggasztó azért.
Lehet, hogy csak egy baki volt, higgyük
azt. Nem hiszem.
Az nem lehet, hogy magának ennek a kormánynak az országos érdekegyeztető tanáccsal, mint fórummal van baja, és hogy át fogja alakítani?
Ez egy közbenső elem. Szerintem nekik inkább a szakszervezetekkel van bajuk, és ennek az eredménye az országos érdekegyeztető tanács kezdeti negligálása.
Miközben a másik oldalról engedje meg egy megjegyzést, az emberek zöme meg azt mondja, hogy nagyon gyengék Magyarországon a szakszervezetek. Erre én persze hozzáteszem, hogy attól függ, honnan nézzük. Ha a német szakszervezetek oldaláról, akkor valóban nagyon gyenge, mert itt egészen más rendszer van, de hogy önmagához képest, hogy nem elég kemények Magyarországon a szakszervezetek, és ezért nincs is nagy súlyuk.
Azt gondolom, hogy ez egy sommás vélemény. Körülbelül 3 területe van az érdekvédelemnek ma Magyarországon. A közalkalmazott, a köztisztviselők foglalkoztatotti területe, akkor az ipari szférában, tehát a profit szférában, illetve a közüzemeknél. És azt kell, hogy mondjam, hogy a közalkalmazottaknál meg a közüzemeknél lényegesen magasabb, többszöröse az országos átlagos szervezettségi szintnek a szakszervezetek szervezettsége, és nagyon sok embert képviselnek, a tetejében stratégiai csoportokat tömörítenek, hát az autonóm szakszervezetek szövetségében a BKV-tól a MÁV-on keresztül, a gáziparon át, ugye a tömegközlekedésen keresztül sok olyan szakszervezet van, akiknek a tagjai a lakossági szolgáltatásban dolgoznak.
Tehát közvetlenül érint minket, hogyha csinálnak valamit,
Európában is általában ettől a két területtől tartanak a kormányok, hogyha leáll az állam, illetve hogyha leállnak a közszolgáltatások, és azt gondolom, hogy ezeken a területeken elég erős szakszervezetek vannak. Néhány sztrájkkal már bizonyítottuk is, nem mondtam természetesen utoljára a mozdonyvezetők szakszervezetét, 15-16 jogszerű sztrájkon vagyunk ott túl, és nem gondolom, hogy adott esetben nem tudnak úgy összefogni, hogy felemeljék a fejüket, és a kormány ellenében akciózzanak.
Na de akkor megint visszatérünk oda, ami a beszélgetésünk elején, amiről a beszélgetésünk elején szó volt, hogy ahhoz viszont el kell, hogy érje az emberek inger küszöbét, hogy a szakszervezetek mozgósítani tudják őket, akár általános sztrájkokkal.
Na most azt gondolom, hogy például a választásokán mondjuk 2 hónappal ezelőtt megalakult a kormány, és másnap, most idézőjelbe teszem, másnap vagy harmadnap utcára szólítani az embereket, ez lett volna a szakszervezetek stratégiájának legrosszabbikja.
Ebben tökéletes igazam van, de már azért túl vagyunk egy pár dolgon.
Hogyne, túl vagyunk egy pár dolgon, de idő kell, mire most tessék azokra gondolni, akik úgy érzik, hogy a győztesre szavaztak, vagy valóban arra szavaztak, hogy eljön az a pillanat, amikor úgy egy kicsit, ha elgondolkodik, akkor rájön, hogy nem azt kapta, amit ígértek, más történik, van egy olyan fajta, hogy mondjam, lekezelése a dolgoknak, ami előbb-utóbb hat az emberekre. Tehát nem szabad ilyen cinikus módon nyilatkozni a jövőről, nem szabad ilyen cinikus módon beszélni a munkavállalókról, és azt gondolom, hogy ez előbb-utóbb hatni fog, csak időkérdése. Na most egy át nem gondolt akció, volt már ilyenre példa, hogy nem tudom én, 15 utcát lezáratott az egyik konfederáció, nem tudom én, május 1-én, és alig voltak az Alkotmány utcában, tehát nem gondolom, hogy az igazán ideális megoldás volt. Tehát ilyen akciókban nem szabad az embereket belevinni, mert ez felelőtlenség lett volna. Az ősz az más.
Egy perc türelmét szeretném kérni önnek is, és a kedves hallgatóknak, és már is folytatjuk.
Klubrádió. Tények.
Vélemények.
Élőben a városból.
Minden, ami közlekedés.
Minden szerdán 14 órától.
Mátyási György műsora a Klubrádióban. Reklám.
Tudja, mi minden történt aznap a nagyvilágban, amikor ön megszületett? Csak a jó ég tudja. És persze a Népszava. Lepje meg szeretteit egy Népszava archív lapszámmal. Rendelje meg most, és felidézheti az emlékezetes nap felejthetetlen eseményeit. Születéslap, mesél a múlt. www.nepszava.hu.
Liza Szamárháton jár dolgozni. Ali vízi erőművet barkácsol az Eres csatornába. Jenőjék télen hálózsákban ücsörögnek otthon. Nekünk vannak jobb ötleteink az energiahatékonyságra. www.dinamoeffekt.org. A kampányt részben az Európai Bizottság támogatja, az Európai Intelligens Energiafelhasználás célzó kezdeményezések keretében.
Reklám hangzott el.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Folytatjuk a beszélgetést Borsik Jánossal, az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének elnökével, akivel az elmúlt negyed órában arról beszélgettünk, hogy a szakszervezetek nem adják föl, és ha más módszerük nincs, ki fogják kényszeríteni azt, hogy az Országos Érdekegyeztető Tanács, ahogy eddig, addig is működjön, hogy a szavukat meghallgassák, illetve hogy súlya legyen a szavuknak, és azzal fejeztük be egy perccel ezelőtt, hogyha jól emlékszem, hogy átgondoltan kell cselekedni mindenképpen, mert többet ártanak azzal, hogyha meggondolatlanul csinálnak valamit, mint hogyha nem csinálnak semmit. Viszont a jelenlegi helyzetben most mi ugye negyed órája beszélgetünk, és azért itt egy csomó olyan tény elhangzott, ami már önmagában mindegyik is akár okot adhatna arra, hogy önök sokkal hangosabbak legyenek. Tehát én nem azt mondom, hogy menjenek és hívják az embereket az utcára sztrájkolni, de önök elég hangosnak, és nem csak az autonóm szakszervezetekre gondolok ebben a pillanatban, nyilván a magyar szakszervezetekre, tehát valamennyire. Tehát önök úgy gondolják, hogy a nyomásgyakorlásnak azt a módját, amikor hangosak, nyilatkoznak, az megfelelőképpen végzik, vagy önök is most tanulják ezt ebben a kialakult új szituációban?
Tökéletes szakszervezeti munka nem létezik.
Na jó, semmilyen munka nem létezik.
Azt gondolom, hogy ebben a fázisban ott tartunk, hogy igyekszünk el magyarázni az embereknek, a saját tagjainknak, a közvéleménynek, hogy mi az, ami nem tetszik a kormány jelenlegi működésében, hangsúlyozom, nem a politikai része érdekes ebben, hanem a munkavállalókat érintő módosítgatások, és a munkavállalókkal, hogy mondjam, szembeni fellépés, nem tudom már másként fogalmazni, és biztos vagyok benne, hogy miután mögöttünk áll némi tapasztalat, és a hitelességünk megvan a magyar szakszervezeteknek, az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének is természetesen, így az emberek azért oda fognak figyelni. De hadd mondjak egy példát. Ugye a Magyar Nemzeti Gyűlési Alapítvány ügyében, hogy a kormány rátette a kezét, vagy ráteszi a kezét erre a vagyonösszességre, így van, összejöttek az alapítók, a szakszervezeti alapítók,
mind a hat
konfederáció, és beszélgettünk, azt javasoltam, hogy közösen mind a hat konfederáció adjon ki egy nagyon szigorú tiltakozást a döntés tartalma, eljárása, tehát a formai része miatt, és aztán kialakult ez a helyzet, és ugye ez jelzi azért, hogy bizonyos kérdésekben azért a konfederációk között, hát hogy olyan politikai szimpátia különbségek vannak. Volt két olyan szövetség, és név nélkül természetesen, akik azt mondták, hogy még nem jutottak el arra a szintre, még nem érett meg a dolog arra, hogy ők ilyenért tiltakozzanak. Ez a példája a dolognak. Na most, amikor a munkavállalók felül érkezik olyan nyomás, hogy a szakszervezetek tegyék a dolgukat, képviseljék őket az országos érdekegyeztető tanácsban, aztán nyilván helyi szinten is, akkor már nem lehetnek ilyen viták, mert stratégiai kérdésekben például a minimálbér ügyében a hat konfederáció minden évben megállapodott az oldalon, tehát azt gondolom, hogy ezek a politikai ide-oda húzások, ezek meg együtt járnak a mostani helyzettel.
Visszatérve egy kicsit arra, hogy önök mennyire hangosak, a kezemben tartok, kinyomtattam a valamelyik napi sajtóból. Azt hiszem két helyen jelent meg talán összesen, de lehet, hogy én csak ennyit találtam. Önök egy tiltakozást adtak nyilvánosságra, egészen pontosan én ezt inkább felhívásnak tartom, vagy nem is tudom, minek nevezem, amiben önök az hazai érdekegyeztetésre felhívják a kormány figyelmét, és arra, hogy kötelességeik vannak. Vajon miért nem ért el a sajtó inger küszöbét ez?
Hát ezt a kollégáitól kellene megkérdezni.
De én megfordítom.
Egyrészt, másrészt pedig azt gondolom, hogy bizonyos mértékig elérte, mert néhány csatornán el tudtuk mondani, megerősítve ezt az álláspontot. Másrészt pedig 22-én volt a gazdasági szociális tanácsülése, ahol megszólalt két a kormány számára fontos ember, Navracsics úr és Matolcsi úr. Mind a ketten azt mondták, hogy racionális párbeszédre, okos,
igen, megnyugtatott mindenki.
Van szükség, ezt halván muszáj volt szólnom, és azt mondtam, hogy bizony egyetértek azzal, hogy mind a két kormányember ezt mondja, és tudok egy kitűnő fórumot ennek, ez pedig az Országos Érdekegyeztető Tanács. De úgy látom, hogy a centralizált döntéshozatal ebben is kifejti hatását. Magyarul, ha a miniszterelnök nem úgy dönt, akkor nincs OET, ha úgy dönt, akkor lesz OET. Tehát hiába van meg a kormányrendelet, amiben a gazdasági miniszter feladat és hatáskörét körülírják, és ő felelős a társadalmi párbeszédért. azt gondolom, hogy mindig ki kell kérni a nagyfőnök, hogy mondjam, jóváhagyását vagy hozzájárulását, és ez már az ő dolguk, hogy miért ilyen a döntési rendszer.
Hogyha csak a sajtót nézem, akkor számomra ez az egész olyan, mint a süketek párbeszéde. Tehát, hogy az ön által említett két úr kiáll, és tényleg megnyugtat mindenkit, én is elolvasom, megnyugszom, és akkor meghallgatom a másik oldalt, a szakszervezetek, az érdekképviseletek oldalán, és akkor egészen más van. Tehát, hogy nagyon nehéz az eligazodás ebben az egész történetben.
De az a helyzet, hogy mi nem vagyunk hallássérültek, tehát meghallanánk, hogyha a kormány valamit kezdeményezne vagy mondana. Azt gondolom, hogy nem lehet a felelősséget ide-oda tologatni a kormány oldalon sem, mert azért ezek a feszültségek már kialakultak a szakszervezeteknél. Tehát mi hamarabb ismerjük fel, talán bocsánat ezért a kifejezésért, mint az átlagember azokat a veszélyeket, amelyek az elmúlt időszak kormányzati döntéseiben vannak.
Mondjon egy párat.
Hát tudok mondani, például a háztartási munka szabályozásának új vetülete.
Magyarul, hogy a takarítónőmet nem kell bejelenteni.
Így van. Akkor tudnám mondani, beszéltünk az MNUA-ról, és újra fölhozzuk a végkielégítések ügyét, amit az egyik legaljasabb intézkedésnek és módosításnak tartok, mert hogyha valaki munkaszerződést köt megfelelő törvények mellett, munkatörvénykönyv, közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, plusz kollektív szerződés, akkor többek között azért is köt szerződést, mert van egy olyan ígérvénye, egy várománya, hogy 50 év felett, ha bajba kerül, mert utána már nagyon nehéz elhelyezkedni, akkor kap egy jelentős ellátmányt a végkielégítés formájában. Most a kormány azt a trükköt csinálta, hogy látszólag a vezetői végkielégítéseket támadja, de közben megkönnyítette önmaga számára, és olcsóvá tette önmaga számára a közszférából történő elbocsátásokat. És azt gondolom, hogy egyszerűen ez nem korrekt, ez munkavállaló ellenes és család ellenes, amit a kormány ebben a műfajban művel.
Ráadásul bizonytalanságot kelt minden olyan, amit utólag hoznak visszamenőleges intézkedést bármelyik hát, országban. A kiszámíthatatlanság az, ami azt gondolom a legnagyobb métej, tehát ez visszahúzó.
A bizonytalanság és a tudatos rossz között van óriási különbség. Másfelől a visszamenőlegesség szerintem nem felel meg a magyar alkotmánynak, és az alkotmányosság próbáját nem hiszem, hogy ki fogja állni. De hát ismerve a személyi kombinációkat most elég nehéz ebben jót remélni.
98 és 2002 között sem voltak túl könnyű helyzetben, de azért akkor csak elműködtek.
Hát nekünk, a mi számunkra egyetlen kérdés volt érdekvédők számára, hogy ott folytatódik-e, ahol 2002-ben abba maradt.
Ami szintén nem volt önök számára túl ideális.
Nem volt egy diadalmenet, persze, vagy pedig változik. Hát az a jó hír, hogy változott. Az meg a rossz hír, hogy sokkal rosszabb a helyzet, mint 98 és 2002 között volt.
Mi lesz most a következő lépésük? Egyelőre várnak? Tehát még van tolerancia?
Hát a szakszervezetek konzultálnak egymással is, a saját tagságukkal is. Jelét adják a különféle nyilatkozatokban és tiltakozásokban, hogy mivel nem értenek egyet. És úgy gondolom, hogy a türelem és az a felelősség, amiről az elején beszéltünk, az óvatosságra int bennünket. És ha a kormány most augusztus végén vagy szeptember elején, ez a legutolsó információ ugye magától a kormányfőtől, összehívja az országos érdekegyeztető tanácsot, és azt a félmondatot veszem, hogy nem arról akar tárgyalni, ami az embereket, a munkavállalókat foglalkoztatja, hanem arról, hogy hogyan tovább ezeken a tárgyalásokon, akkor ez inkább aggodalomra ad okot, mint derülátásra.
És mi van akkor, hogyha egyéni képviselő indítvánnyal össze megváltoztatják ezt is?
Hát szerintem ezzel a kvázi jogintézménnyel kell majd valamit kezdeni, mert ki lehet játszani azokat az ellensúlyokat, azokat a fékeket.
Mármint az egyéni képviselő indítványa.
Így van, és mindig találnak ilyen egyéni képviselőt. Korábban is egyszer-kétszer azért előfordult, még a másik kormány alatt is.
Igen.
De az, hogy ez most már beüzemelődött a parlamentben, és az, hogy szétteszi a kezét a miniszterelnök, és azt mondja, hát joga van az egyéni képviselőnek ilyen törvénytervezetet, vagy ilyen módosítást beterjeszteni, most már csak azt a lépést hagyta ki, hogy szóltak hogy van ilyen jogod, megmondjuk, hogy körülbelül mit kéne módosítani, és akkor nem kell másokkal egyeztetni. Nem hiszem, hogy ez hosszú életű lesz ez a gyakorlat.
De arra nem válaszoltam, ami engem legjobban érdekel, hogy nem tartanak-e attól, hogy egy mozdulattal, mondjuk egy ilyen technikával megszűnik az Országos Érdekegyeztető Tanács, mint egyszerűen, mint egy fórum.
Nem. Azt gondolom, hogy ezt nem teheti meg a kormány, és nem is fogja megtenni. Megtalálja a módját, hogy alkukat kössön a vállalkozói szférával, eddig is megtette ezt, ezen túl is meg fogja tenni. De hogy az Országos Érdekegyeztető Tanácsot megszüntesse, abból sokféle baja lehet a kormánynak.
Reméljük, hogy ez így lesz. Borsik Jánosnak, az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége elnökének köszönöm szépen, hogy eljött.
Én is köszönöm a meghívást.